Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A 32. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak el azok őhozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, melyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, melyeknek kantárral és zablával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek mindnyájan, ti egyenes lelkűek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk. Olyan csodálatos a te hatalmad, amellyel teremtetted ezt az egész mindenséget, benne bennünket is. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki mindent megtettél azért, hogy visszatérhessünk hozzád, és veled közösségben élhessük az életünket, itt a földön is, és majd, ha el kell mennünk a halál függönyén túl is, az örök életet is veled tölthessük. Veled, aki mindenkinél jobban szeretsz minket, aki már akkor is, mikor tőled távol vagyunk, és háttal élünk neked, már akkor is törődtél és törődsz velünk. Köszönjük néked, hogy legdrágább kincsedet, Jézust adtad, hogy érette az ő drága áldozatáért, amit a keresztfán mutatott be, elfogadjál bennünket. Visszafogadj társaságodba, közösségedbe, és megajándékozz minden kincseiddel. Köszönjük néked, hogy téged dicsérhet a szívünk ezen az alkalommal is. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. Jöhetünk hozzád egészségesen, betegen. Jöhetünk hozzád megszomorodott szívvel, gyászoló szívvel, és jöhetünk hozzád örvendező szívvel is. Köszönjük te néked, hogy jöhetünk a kérdéseinkkel, jöhetünk a megoldatlan problémáinkkal. Köszönjük, hogy úgy, amint vagyunk, minden színlelés nélkül, hiszen értelmetlen is volna, így állhatunk meg előtted ma is. Kérünk, hogy segíts bennünket fölemelni a szívünket a földiekről az örökkévalókra, látni téged, az örökkévalót, a hatalmast, a dicsőséges Urat. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket az irántad való hitben, szeretetben, odaadásban. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusunkért meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 151. dicséretünket. A 151. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a 32. Zsoltárból olvassuk. Az első két verset olvasom. Dávid tanítása: boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallásnak a magyarázatával foglalkozunk, és ott tartunk már a vége felé, hogy hiszem a bűnök bocsánatát. Erről már két alkalommal beszéltünk, most lesz szó harmadszorra is erről a témáról. Olykor mesélik nekem a viccet az egyszeri emberről, aki hazatért a templomból, és otthon kérdezték, hogy miről volt szó. És így válaszolt, hogy a bűnről beszélt a tiszteletes úr. És mit mondott róla? Hát, elítélte. Hát, én nem szeretném, ha ennyivel térnétek ma haza. A bűnről minden esetre muszáj beszélni, de itt a bűnbocsánatról is szó kell, hogy essék a mai napon. Hiszem a bűnök bocsánatát. Van bűn, de van bocsánat is. Aki tényleg hiszi a bűnök létét, és hiszi a bűnök bocsánatát, az ilyen ember csodálatos állapotba kerül, hiszen itt olvassuk a Szentírásban, hogy boldog ember az, aki részesült a kegyelemben, az isteni megbocsátásban. Boldog ember az. Ezt a boldogságot szeretném egy kicsit részletezni, mint egy négy dolgot felvillantani ebből a drága dologból, tudnélik a boldogságból. Az egyik dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy az Isten kegyelme, az Isten bocsánata az embernek a lelki ismeretét elcsöndesíti, megnyugtatja. Azt tudjátok, hogy az Isten megteremtette az embert, megteremtett bennünket, és az értelmünkbe, az eszünkbe beleírta az ő törvényét. Amit mi nem csak így hordozunk a szívünkben, hanem még a szemünk elé is állította Isten, mert a 10 parancsolat kőtábláira is leírta. Hogyha véletlenül a szívünkbe elhomályosodna, akkor még a szemünk előtt ott legyen azért az Istennek a törvénye. Mit kíván tőlünk ő? Na most, amikor az ember valami olyasmit követel, ami a szívébe írt, vagy a szemei előtt álló isteni törvénnyel ellenkezik, akkor megszólal benne a lelkiismeret. Elkezdi furdalni a lelkiismeret. A lelkiismeret szava az nem Istennek szava, de a lelkiismeret akkor kezd el jó esetben furdalni, ha a belénk írt isteni törvényt megszegjük, illetve az elénk írt isteni törvényt áthágjuk. Valamilyen szóval, cselekedettel, vágyjal, indulattal megszegjük az Úr törvényét. Na most ez a lelkiismeret furdalás, ez azt gondolom, hogy mindnyájunk számára többé-kevésbé ismeretes dolog, mert akár a belénk írott isteni törvényt, akár az elénk írt isteni törvényt sokszor, sokféleképpen szegjük meg. És ilyenkor a lelkiismeretünk, mint egy kis piros lámpa, megszólal, jelez. Valami nem jól tettél, nem jól mondtál, nem jól gondoltad, nem jól érezted, nem jó dologra vágyottál. És ezt a lelkiismeret furdalást minnyáján tudjuk, hogy nem olyan könnyű elviselni. Sőt, nagyon is nehéz elviselni. Olyan ez, mint egy ilyen belső bíró, amelyik ott rögtön jelez nekünk, hogyha valami nem stimmel. Nem jó a lelkiismeret ellen cselekedni. Mondta például Luther Márton is, amikor a Wormsi Birodalmi Gyűlés előtt állott, és számon kérték, hogy mit tanít ő, és mit kellene neki visszavonnia, és felszólították, hogy tegye is meg, vonja vissza az egyház ellenes tanításait. És akkor mondta, hogy hát nem teheti meg. Mert Isten igéje az mást mond, mint amit az egyháza tanít. mondja, én nem, ha ezt visszavonnám, amit én tanítok a Biblia alapján, akkor a lelkiismeretem ellen cselekednék, és nem jó a lelkiismeret ellen cselekedni. Nem jó a lelkiismeret ellen cselekedni. Nem jó olyan dolgot véghez vinni, ami miatt utána lelkiismeret furdalásom lesz, és gyötörni fog egy életen keresztül a lelkiismeret. Hát ezt mindnyájan tudjuk, testvéreim, hogy nem jó a lelkiismeret ellen cselekedni. Nem jó megszegni a belénk írt, vagy elénk állított isteni törvényt. Mert meg fog szólalni a lelkiismeret, és a lelkiismerettel aztán az ember elkezd küszködni. Nagyon sokszor látjuk ezt, hogy az emberek küszködnek a lelkiismeretükkel, és ez egy hiába való, majdnem azt mondom, egy hiába való próbálkozás, egy iszonyú szellemi, lelki energiákat felemésztő próbálkozás. Elnémítani valahogy, elcsöndesíteni valahogy a lelkiismeretet. Az ember próbálja, úgyis kifejezzük ezt, próbálja magát igazolni önmaga előtt. Ezt azért csináltam, mert. És próbálom valahogy megmagyarázni magamnak, hogy miért csináltam azt, ami miatt furdal a lelkiismeret. Miért követtem el a vétket, a bűnt? Ez egy olyan dolog, amivel már a kisgyerekeknél találkozunk, és szerintem megy végig az egész felnőtt korba is, hogy az ember állandóan megmagyarázza a bűneit. Mindig el tudjuk mondani, miért csináltam. Próbáljuk valahogy ezzel a nyugtalan lelkiismeretünket lecsöndesíteni, megnyugtatni. Vannak, akik testvérek nem magyarázkodnak, hanem elkezdenek egy idő után alkoholizálni, elkezdenek inni. Mert isznak, akkor a lelkiismeretüket elnémítják. Van, akiknek a munka lesz az alkohol. Ugye munkaalkoholisták lesznek. Elkezdenek dolgozni reggeltől estig, csak hogy ne kelljen szembesülniük a lelkiismeret furdalásukkal. Mások megpróbálnak meditálni, mert azt hiszik, hogyha elkezdenek bizonyos szavakat sokszor mondogatni maguknak egy csöndes zugba behúzódva, akkor majd a lelkiismeretüket elcsöndesítik. Hát egy időre lehet, de aztán utána újra előjön. Már azt hittük, hogy sikerült elnémítani, de egyszer csak megint fölébred, és megint mondja, ez nem volt jó az életedbe, az nem volt jó az életedbe. Van, akik állandóan a zajt keresik, állandóan valami megy körülöttük, mert egyszerűen nem bírnak egyedül maradni a lelkiismeretükkel, a csöndben, a nyugalomban. Mások nem bírnak elaludni. Mert egyszerűen a lelkiismeretükkel félnek szembesülni, és állandóan pirulákat szedegetnek, hogy valahogy elcsöndesítsék a szívüket, lelküket, és elaludjanak. Mert az éjszakában lefekszenek, és rögtön megrohanja őket valaminek az emléke. Valami gonoszságuknak az emléke. Lehet, hogy nem is nagy dolog az. Említettem már itt egyszer azt a példát, most is ez jutott eszembe, amikor egy asszony azt mondta, hogy ő... Nem bír aludni, mert az édesanyjának, amikor még élt az édesanyja, egyszer nemet mondott azért, hogy arra a kérésére, hogy teregessen ki. És azt mondja, ez amikor meghalt az édesanyja, utána egyfolytában kínoszt emiatt a lelkiismeret. De annyira, hogy egyszerűen majd megőrült bele. Nem is jelentős dolog, azt mondanánk, de hát embere válogatja. Ennek az asszonynak ez jelentős volt. Mások mennek, testvérek, mindenféle pszichológusokhoz, hogy valahogy magyarázza meg nekik, hogy miért csinálták ezt, miért hazudtak, miért csaltak, miért loptak, miért törtek házasságot, miért ölték meg a magzataikat a méhükbe, miért, és jön a pszichológus, és azt próbálja felmenteni. Én mindenféle nagy okos érvekkel próbálja a lelkiismeret megnyugtatásához segíteni őket, de hát ez se képes valóban segítségre. Aztán, testvérek, hány ember lesz testileg beteg? A lelkiismeret furdalás teste. Azt mondja Dávid itt a Zsoltárban, hogy míg elhallgattam a bűnömet, megavultak csontjai. Belül a testi szerveimet kezdte emészteni a lelkiismeret furdalás. Beteggé tett engem a szó szoros értelmébe. Elgondolkoztam azon, testvérek, hogy hány embernek a vallási érdeklődése és erőfeszítése és vallási élete mögött áll ez. Vezekel, ő zarándokol, ő megy mindenhová, eleget tesz mindenféle zagyva előírásnak, megfizeti a legnagyobb szélhámosságokat is, csak hogy békét szerezzen magának. A lelkiismeretét valahogy lenyugtassa. Gondolja, ha ezt megteszem, akkor az Istennek tettem valamit, és akkor megnyugodhatok. Mennyi félelem gyötri az ilyen embereket, testvérek. Lelkiismeret furdalástól gyötört ember annyi félelmet hordoz. Mi lesz velem a legnagyobb félelme? Mi lesz, ha meghalok? Mert majd ki tudja, hogy nem létezik az Isten, aztán oda kell elé állnom majd ezzel a bűnömmel, aztán megbüntet engem. Jól érzi az ember egyébként, és jól is teszi, ha fél ettől. De hát ezzel a félelemmel együtt élni, testvérek. Van, aki eljut egészen az öngyilkosságig. Egyszer egy férfiről hallottam, aki idős korában lett öngyilkos, azért, mert gyerekkorában nem vigyázott a testvérére egy parkba, hanem leállt focizni a barátaival, és a testvére kirohant az autók elé, és elütötte az autó, és meghalt a kisgyerek. És utána a szüleinek azt hazudta, hogy ő fogta a testvérének a kezét, de az kitépte magát a kezéből, és úgy rohant az autó, pedig nem is figyelt rá egyáltalán. És ezzel a hazugsággal élt együtt, és hagyott egy búcsúlevelet maga után, amiben leírta, hogy képtelen ezzel a hazugsággal együtt élni. De már eltelt azóta vagy 40 év, hogy megtörtént a bűn. Hát testvérek, a bűn az nem semmi, hogy így mondjam. Az nem semmi, és ha olvassátok az Arany Jánosnak a balladáit, akkor ő nagyon szépen megírta, hogy milyen nyomorult lelki állapotba kerül az az ember, aki valamit elkövet, és utána a bűnt követel, és utána furdalja a lelkiismeret. Nem játék a bűn, testvérek, olyan, mint valami titkos féreg, mint valami élősködő, amit a lelkiismeret tesz egészen reális valósággá a számunkra, és egyszerűen az ember nem bír tőle megszabadulni. Egy módon lehet csak. Na és itt érkezek oda, hogy bűnbocsánat. Egy megoldás van, testvérek, a bűnre. Az, hogyha attól nyerek bocsánatot, aki ellen elkövettem. Isten ellen követjük el a bűn, mert az ő törvényét szegjük meg. Ő neki kell megbocsátania nekünk. És csodálatos dolog, testvérek, amikor az ember hallja, hogy Isten, aki ellen vétkeztem, mert megszegtem a törvényét, amit belém írt, meg amit elém állított, és Isten nekem megbocsát. Megbocsát egyes egyedül Jézus Krisztusnak a Golgotán bemutatott áldozatáért. Megbocsátja az én bűneimet. Ez az örömhír, ez az evangélium. Aki ezt elhiszi, testvérek, aki elhiszi azt, amit Isten mond a bocsánatról, hogy Krisztusért megbocsátottam neked a bűneidet. A tenger mélyére dobtam, elfedeztem azokat. Annak, testvérek, a szíve egyszer csak megnyugszik, a lelkiismerete lecsöndesedik. A lelkiismeret megnyugtatásának az egyetlen valós eszköze, hogy így mondjam, vagy gyógyszere, az a bűnbocsánat. Ha azt elhiszem, hogy aki ellen vétettem, az nekem megbocsátott. Az ilyen embernek, testvérek, már nem kell félnie attól, hogy majd Isten egyszer számon kér a bűneimtől, a bűneimért, felszabadul a félelemtől, a gyötrődéstől. Nem kell neki erőfeszítéseket tenni arra, hogy önmagát igazolja, és a cselekedeteit állandóan megmagyarázza. Nem kell pszichológushoz menni, és nem kell szorongnia, és nem kell az öngyilkosság gondolatával foglalkozni. Nem kell megtapasztalni mindazt, amiről itt az előbb beszéltem, hogy a lelkiismeret az oda tudja juttatni az embert ahova. Nem kell, mert a lelkiismeret megnyugszik. Mert az ember hiszi az evangéliumot, és azt tudja mondani, amit Dávid király itt mond, hogy és te levetted rólam bűneimnek terhét, ami annyira nyomasztott a lelkiismeret, most már nincs rajtam, föllélegezhettem. Békességem lehet, megbocsátattak a bűneim. Most máshogy mehetek tovább, tiszta szívvel mehetek tovább, újat kezdhetek. Megváltozott életem lehet, immár nem Isten nélkül, hanem ő vele magával, mert rendeződött vele a viszonyom. Hát testvéreim, nagyon fontos dolog ez, amit itt az első pontban szerettem volna nektek hangsúlyozni, hogy aki hiszi a bűnei bocsánatát, úgy, hogy a hitvallásban ezt mondjuk, annak az embernek a szíve, a lelkiismerete megnyugszik. És ha ezt átéltétek, akkor ti tudjátok, hogy ez milyen nagy dolog. Mennyire nagy dolog ez. Nyugodt a lelkiismeretem. Végre tudok gyógyszer nélkül elaludni. Vagy félelem nélkül indulni a következő napra. Vagy nézek szembe a halállal. Nyugodt a lelkiismeretem. mert Isten kegyelme az enyém. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. A másik dolog, amit szerettem volna ezzel a boldogsággal kapcsolatban hangsúlyozni, hogy a bűnbocsánat az az embert egy szent életre indítja, motiválja. Ha én elhittem Istennek az evangéliumot, elhittem, hogy Krisztusért megbocsátotta az én bűneimet, minden bűnömet, akkor testvéreim, ez engem arra fog indítani, hogy Istennek, ennek a nekem megbocsátó Istennek az akaratát keressem, kutassam. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mondja Pál apostol a megtérése, a bűnbocsánat elnyerése után. Mit akarsz akkor most, hogy cselekedjek? Ez a vágy tölti el az embert, hogy annak az Istennek éljen, aki ő neki megbocsátott, nem azért, mert megérdemelte, mert átéli az evangélium hallása közben, hogy én nem érdemlem meg azt, hogy megbocsásson az Isten. Semmim nincs, amivel megérdemelhetni, még egy kicsit se, még egy 10%, még egy 100%-nyi érdemem sincs, ami miatt megérdemeltem volna. Mert egyedül kizárólag Jézusért bocsátott meg nekem, az ő véreért, az ő keresztjéért bocsátott meg nekem. Az ilyen ember, testvérek, egyszerűen azt mondja, hogy akkor most tényleg, Uram, akkor mit kívánsz te tőlem? Istenem, teremtőm, megváltom, bűnbocsátó Uram, mit kívánsz te tőlem? Leköteleztél magadnak. Egyszerűen elkezdi az ember keresni, kutatni, hogy hogy élhetne az Isten tetszése szerint. Szent életet, igaz életet. És akkor hallja Istentől, hogy mit kíván tőlem az Úr. Az Úr, testvérek, közli velünk, hogy mit kíván tőlünk. És olvassuk a Bibliát, és egyre jobban megismerjük, hogy mit kíván akkor tőlünk az Úr. Hogy hogyan fejezzük ki az iránta való szeretetünket, hálánkat. Például halljuk az Úrtól, hogy úgy tedd ezt, hogy megbocsátasz az ellened vétkezőnek. Ez egy nagyon fontos dolog, testvérek. Ugye? Az ember állandóan vétkezik Isten ellen, de nem csak Isten ellen vétkezünk, hanem a másik ember ellen is ugyanakkor. Az Isten ellen elkövetett bűneink, azok emberek ellen elkövetett bűnök is. És az Isten és a mi kapcsolatunk a bocsánata által áll helyre, és az ember és ember kapcsolata is a megbocsátás által, a kegyelem által áll helyre. És ha Isten azt mondja nekünk, hogy én megbocsátottam neked, akkor ő arra kötelez minket utána, te is bocsáss meg az ellened vétkezőknek. Mert én megbocsátottam neked azt a hatalmas bűn mennyiséget, amit ellenem elkövettél és elkövetsz, azt a kevés bűnt, amit esetleg mások követtek el ellened, azt bocsáss meg nekik, az apádnak, az anyádnak, mindenkinek. Bocsásd meg az ellened vétkezők bűneit. Testvérek, ez is olyan, hogy akkor az ember jön és azt mondja, hogy képtelen vagyok. Igen, magamtól igen, de ha tudom, hogy az Úr megbocsátott nekem, akkor ő képessé tesz erre. Ez egy csodálatos tapasztalat, testvérek, amikor átéli valaki, hogy szabad vagyok megbocsátani az ellenem vétkezőknek. Hány ember van, testvérek, aki egyszerűen éveken keresztül él együtt azzal a nyomorúsággal, hogy nem bír megbocsátani valakinek, vagy valakiknek? Állandóan haragszik valakikre, állandóan gyűlölködik. Állandóan nagyítóval vizsgálja őket, mond róluk a hátuk mögött ezt, azt, mint, vagy magába egyszerűen. És ez keseríti, ez emészti a lelkét. Engedd már el a torkát, érezné sokszor ezt a felszólítást magába, de képtelen rá egészen addig, míg azt nem hiszi, hogy nekem Isten Krisztusért megbocsátott. Elengedte minden bűnömet. Nem tulajdonítja nekem, megmosott engem, most már akkor én nekem nem szabad haragudni arra, aki ellenem vétkezett. Meg kell bocsátanom, el kell engednem a torkát. Ennek az ellenpéldája, emlékeztek a Bibliában Jézusnak az egyik történetére, az adós szolga történetére, hogy van egy király, akinek hatalmas, kibeszélhetetlen hatalmas összeggel tartozik az egyik szolgája, és nem tudja törleszteni azt az adósságot. És akkor behívatja a királya, hogy na mi lesz, számoljunk el. És ott esedezik előtt, hogy nem tud fizetni. És akkor a király nagy lelkűen azt mondja, akkor elengedem a tartozásodat. És az emberre madarat lehet fogadni, megy ki, és meglátja az egyik szolgatását, aki pár garassal tartozik neki. És mihelyest meglátja, elkezdi szorongatni a torkát, elkezdi folytogatni, ütni, verni, hogy adja meg azt neki azt a pár garast, amivel tartozik. És akkor visszaviszik a szolgák a királyra, és a király nagyon megbünteti őt. Én elengedtem neked mindent, és te meg a másiknak nem bírod azt a két garast elereszteni? Így ez nem működik így együtt, mondja Jézus. Ha valakinek Isten megbocsátott, bocsásson meg a másiknak. Bűnbocsánatra kötelez minket az Isten bűnbocsánata. Aztán testvérek, mondhatnám azt is, hogy jóvá tételekre is kötelez. Akinek Isten megbocsát, testvérek, az az ember ugye igyekezzék utána azt a valamit, amivel ő másokat megkárosított bűnözése közepette, azt a kárt megtéríteni a másiknak. Hát gondoljatok csak a Bibliából Zákeusra. Zákeus ugye egy vámszedő volt, egy csaló, hazug, erőszakos ember, aki ott ült valamelyik adószedő helyen, aztán aki arra ment, ugye, attól mindjárt háromszor, négyszer, tízszer annyit szedett el, mint amennyit kellett volna a római törvények szerint, vagy lehetett volna a római törvények szerint elszedni. Amit a törvény szerint el lehetett szedni, azt leadta a római hatóságnak, a többit meg megtartotta magának. Iszonyú gazdag ember lett. Jön Jézus, Zákeus, ma be kell mennem a házadba. Jó, jöjj, Uram! És ott elkezdenek beszélgetni, és Zákeus rájön arra, hogy ő egy mekkora gazember. Jézussal való beszélgetés közben az összes hazugság, a csalás, a minden, mindenre fény derül. Nem azért, mert Jézus előhozza, nem is tudjuk, hogy miről beszéltek. Egyszerűen Jézus jelenlétében rájön arra, hogy ő, ez egy tiszta, én meg egy mocskos vagyok. És akkor azt mondja Jézusnak, na, Uram, akkor a vagyonom felét szétosztom a szegényeknek, és ha valakitől valamit patvarkodással, csalással, hazudozással elszedtem, négyszer annyit adok neki helyébe vissza. Jóvá teszem a kárt. Nem azért, hogy megbocsássanak a bűneim, hanem azért, mert megbocsáttattak a bűneim. Vannak emberek, akik azért azt akarják, hogy majd én jóvá teszem, amit elrontottam az Istennél, hogy megbocsásson nekem. Nem, testvérek, nem tudunk semmit se jóvá tenni az Istennél. Egy bűnünket se tudjuk az Istennél jóvá tenni. Jézus az, aki nekünk megszerezte a bocsánatát Istennek. De azt meg tudjuk tenni, hogy oda megyünk az embertársunkhoz, és azt mondja neki, ne haragudjál, én téged megkárosítottalak. Lehet, hogy anyagilag is. Bocsáss meg. Hogy tudnám esetleg helyrehozni ezt a kárt, amit okoztam neked? Betörtem az ablakodat. Jelesül. Én megtettem ezt a focizás közben. A szomszéd néninek berúgtuk az ablakát gyerekkoromban. És aztán mennem kellett rendezni a kárt, és jóvá tenni. Ugye hát apukám zsebéből sikerült. De legalább valahogy ugye helyrehozni azt, amit elrontottunk. Van, amikor csak oda kell menni és mondani, hogy nem okoztam neked egyébként anyagi kárt, de a jó híredet elraboltam, mert olyan dolgokat mondtam rólad a hátad mögött, amik nem is igazak, és megrágalmaztak téged, és a becsületedbe gázoltam a hátad mögött. Bocsáss meg ezért! Vagy elloptam valakitől valamit, és vissza kell vinnem, vissza kell adnom neki. Emlékszem, gyerekkoromban vittek át a gyógyszerészékhez, a szüleimen jóba voltak a helyi gyógyszerésszel, és átvittek, vagy meghívtak minket így vacsorára, és akkor átmentünk, és megmutogatta nekem az Etuci néni a bélyeg gyűjteményét. És ők mindig vették a bélyegeket, újonnan kapták a legújabb bélyegeket. És akkor megkívántam azokat a bélyegeket, pláne, hogy kettő volt belőlük, mindenből kettő volt nekik. És egyszer valamilyen ürüggyel visszaólálkodtam, még általános iskolás voltam, visszaólálkodtam hozzájuk, hogy hadd nézegessem még egy kicsit a bélyeg gyűjteményt. És mondták, persze, Zolika, gyere nyugodtan. Én meg bementem, ők a gyógyszertárban dolgoztak, én meg bent ugye szépen elloptam, vagy 10-15 blokkot. Ami ilyen űrhajós blokkok voltak, emlékszem, hogy azt tetszett nekem nagyon. És aztán nagy boldogan ugye hazatávoztam a zsákmánnyal. Volt ott annyi, hogy észre se vették egyébként, hogy elloptam. De aztán a lelkiismeret engem nem hagyott nyugodni. És ha hiszik a nem testvérek, egy 10 év múlva, vagy 15 év múlva jutottam el oda, hogy akkor már a Bubi bácsi meg is halt, a férfi, a férmám, a gyógyszerész bácsi meg is halt, de az Etuci néni még élt, már idős asszony volt, és írtam neki egy levelet, és visszaküldtem neki az összes, bocsánatot kértem tőle. Miután nekem megbocsátott az Isten, nem hordozhatok tovább lopott dolgokat az én életembe. Ilyen kis dolgok ezek, de az ember térítse meg azt, amit másoknak kárt okozott. Ugye érzitek ezt a dolgot, hogy nem valahogy jóvá tenni, legalább egy bocsánatkérés erejéig. Az örömhír, testvérek, erre is kötelez minket. És az örömhír, hogy más dolgot is mondjak, arra is kötelez minket, testvéreim, hogy dicsérjük az Urat. Hát aki a kegyelemből él, az nem csak egyszer él a kegyelemből, hanem napról napra a kegyelemből él, nem? Tehát úgy fekszünk le az ágyba, hogy azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, te már megbocsátottál mindent, de most is kérlek, a mai nap bűneit is fedezd el. Bocsásd meg nekem, hogy ne kelljen ezekkel nyugovóra térnem. És ne kelljen ugyanezekkel fölkelnem, és holnap folytatnom az utamat. Húzni őket, mint hogy Ézsaiás mondja, egy láncként a hátam mögött. Vedd le rólam ezt, bocsásd meg. És az Úr, hiszem, hogy megbocsát minden nap, és minden nap élhetek a kegyelemből. Hát, és ez a felszabadulás, testvérek, ez újra és újra arra indítja az a szívet az embernek, a hívő embernek a szívét, hogy dicsérje az Urat a kegyelemért. A hívő ember dicsérje az Urat a kegyelemért. Istennek ez az akarata, ő gyönyörködik az irgalomban, az irgalmasságban, és az a kellő és jó reakció a részünkről, a mi is gyönyörködünk benne, és kifejezzük neki az énekeinkkel, amiket éneklünk itt a templomban, az imádságainkkal, amiket mondunk. Hogy dicsérünk téged azért, mert irgalmas vagy a Krisztusért hozzám is, szegény, nyomorult bűnöshöz. Olyan csodálatos, testvéreim, hogy ez a magasztalás, az Istennek a kegyelméért való magasztalása, ez betöltheti a szívünket, a lelkünket, és ez egy jó dolog. Jó dolog az Urat áldani és magasztalni a kegyelemért, és dicsőíteni a bocsánatáért. És jó dolog az is, testvéreim, hogy mi erről a kegyelemről, ami miatt dicsérjük az Urat, tudunk beszélni is. Most itt állok én is előttetek, és miről beszélek? A bűnbocsánat csodájáról. És miről beszél egy hívő ember a szomszédnak, az utcán, a nem tudom ahol a munkahelyén van. Miről beszélhet, ha nem erről a drága ajándékról, erről a drága kincsről? Ez olyan dolog, amiről nem lehet nem beszélni, amiről hallgatni kell. Hát ha valaki ismeri az Isten bűnbocsánatának a csodáját, akkor beszél arról másoknak, akik még nem ismerik, és még együtt vannak a bűneikkel, és gyötri őket a lelkiismeret, akkor is, hogyha nem tudom én milyen ruhában vannak öltözve. És közben ott kínozza őket a lelkiismeret, a bűneik, a reálisan létező bűneik miatt. Hát beszélhetünk nekik, hogy ezeknek van egy megoldása, ne kínlódjál ezzel, azzal, amazzal, amazzal. Hát tudom, azért mész te ide, azért csinálod ezt, azért magyarázod állandóan, mert próbálod valahogy a lelkiismeretedet lenyugtatni, de nem kell, úgyse fog sikerülni. És még ha sikerülne is, akkor sincsenek a bűneid elrendezve. De van bocsánat, aki ellen elkövetted, van bocsánat, van tőlük szabadulás. Kezdhetsz tiszta lappal új életet, és napról napra megtisztulva, újra meg újra megtisztulva folytathatod az életedet egy más módon. Felszabadultam, beszélj róla, testvérem, ha ismered, ha tudod, hogy mi ez. Vedd észre, hogy a másiknak erre van szüksége, hogy ezt kellene hallania, ez lenne a lelkének, életének a gyógyszere. Szóljál hozzá. Szent élet. Na, a szent életről sok mindent lehetne mondani. Csodálatos dolog ez, testvérek, aki kegyelmet nyert, az az ember utána máshogy tud élni. A harmadik dolog, amit szeretnék még itt aláhúzni nektek, hogy a bűnbocsánat a hívő embereket egy közösségbe, az keresztény anyaszent egyházba tagolja. Figyeljétek meg az apostoli hitvallásnak a felépítését. Hiszek szent lélekben, hiszem az egy keresztjén, anya szent egyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát. Hiszek a szent lélekben, aki létrehozza az evangélium által az egyházat, amely milyen embereknek a közössége? Akik hisznek a bűnbocsánatban. Akik hisznek abban, hogy megbocsátattak a bűnei. Azokat Isten az ő lelkével egy testületbe tömöríti. Ez a keresztjén, anya szent egyház. A bűnbocsánatot nyert embereknek a közössége, a megigazított, az Isten által igazán nyilvánított embereknek a társasága. Csodálatos dolog, testvérek, az, hogy valaki magába elhiszi, azt, hogy megbocsátattak a bűneim Krisztusért. De ezt nem csak én hiszem el, hanem ti is elhiszitek, remélem. És akkor ez a kegyelem, ez a közösen elhitt és elfogadott nagy kegyelem, bűnbocsánat, bennünket egymásnak a testvéreivé tesz. Összekapcsol minket egymással. Testvéri közösségé kovácsol minket. Mi a közösen élvezett bűnbocsánat atmoszférájában, levegőjében együtt élő emberek lehetünk. Értitek? Lehet, hogy vannak még, akik nem hiszik, hogy a bűneik megbocsátattak. De itt ebbe a közösségben meg kell, hogy tudják, hogy megbocsátattak a bűneik. És akinek megbocsátattak a bűnei, azok kell, hogy hirdessék azoknak, akik még ezt nem hiszik el, hogy de így van. Nekem is megbocsátattak, neked is megbocsátattak, ez az örömhír hozzád. A gyülekezetbe, testvéreik, ebbe a mi gyülekezetünkbe is senki nem érezheti azt, hogy neki a bűnei nincsenek megbocsátva. Mindenkinek tudnia kell, az én bűneim is megbocsátattak, ezt vagy elhiszem, vagy nem. Ha hiszem, boldog ember vagyok. Ha még nem hiszem, majd hónap elhiszem, de lehet, hogy a következő percben elhiszed. De ebbe a közösségbe kell, hogy a középpontba álljon a Krisztus evangéliuma, az, hogy Isten ő érte szeret és megbocsát nekünk, és elfogad minket, és mi élhetünk vele. Itt kell, hogy álljon a középen, testvérek. Azt nem tehetjük meg, hogy kiállunk az ajtóba, és azt mondjuk valakinek, ide csak az jöhet be, aki már hiszi a bűnbocsánatot. Na, te hiszed? Nem hiszed. Hát akkor menjél innen. Pontosan be kell ide jönni annak is, aki nem hiszi a bűnbocsánatot még. Hogy meghallja ezt a jó hírt, és elhihesse az Istennek magának, hogy megbocsátottak. És igazán tagja legyen ennek a bűnbocsánatot nyert emberek közösségének, amelynek egy kis részlete itt is itt van Újszegeden. Értitek? Az egy nonsens, egy képtelenség, testvérek, hogy van egy ember, aki mondjuk pártitkár volt annak idején, az már nagyon régen volt, de mondjuk bejön ide, és a gyülekezet így ránéz, mit keresezik? Hát ilyen nincs. Hát jó, hogy bejött. Lehet, hogy ateista volt, de most már, hát ha Isten kegyelmét keresi ez az ember. Hát neki nincs kegyelem? De a Bibliában ilyen ige, hogy pártitkároknak nincs kegyelem. Nincs ilyen ige. De más bűnt is mondhatnék. Ennél sokkal nagyobbak is vannak. Hazugok nem jöhetnek be ide. Tolvajok nem jöhetnek be ide. Jézushoz nem szólhatott egy utcanőse? A kereszten ott szólt hozzá az a szegény, keresztre feszített gonosztevő, egy rablógyilkos. Na hát az aztán... Na, annak már nincs kegyelem, de van. Még ma velem leszel a paradicsomba. A házasságtörőnőt odalökik Jézus elé, hogy meg kell kövezni. Mit mondasz? Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Elmennek a kivégzők. Ott marad az asszony, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Mert neki is volt bocsánat. A kegyelem, testvérek, ilyen, és Jézusnál a templomba, a gyülekezetbe kegyelmet talál, nem csak a már hívő, hanem az is, aki még nem hívő. És azok az embernek is van lehetőség lezárni a múltat, és új életet kezdeni. A kegyelem által új életet kezdeni. Itt van az igehirdetés, amiben ez megszólal. És itt van olykor az úrasztalán az úrvacsora. Figyeljétek meg, ez is milyen csodálatos. Az is a kegyelmet hirdeti, a bűnbocsánatot. Mert az a megtört test és kiontott vér, az azért történt, hogy mi bűnbocsánatot kapjunk. És valahányszor idejövünk az úrasztalához, itt afelől erősít meg minket Isten, hogy a bűneink elnyerték a büntetésüket, és nekünk kegyelem van, megbocsátás van. És ez a miénk lehet, amikor magunkhoz veszük azt a kenyeret és bort, akkor szinte, hogy megerősödik a szívünkben ez a hit, hogy nekem megbocsátottam az én mennyei atyám, akiről annyit vétkeztem, meg még most is, meg hónap is fogok. De megbocsátott nekem. A kegyelem, testvérek, a kegyelmet nyert emberek közössége, vagy a kegyelem után vágyakozó emberek közössége, vagy a kegyelem elnyerésére szolgáló hely, az a keresztény Anya Szent Egyház. Ezért mondták a régiek, még a középkorban, hogy kórház. az Anya Szent Egyház, kórház, ahol bemegynek a betegek, azért, hogy gyógyuljanak, és a gyógyszer a kegyelem, a bűnbocsánat, az irgalom. Milyen jó, ha ezt hisszük, testvérek, és így vagyunk egyek. Ebben vagyunk egyet. Itt nem olyan emberek ülnek együtt a templomba, aki egyik ilyen gazdag, a másik olyan gazdag, az egyik ilyen tökéletes, a másik olyan tökéletes, és versenyünk, hogy mennyire vagyunk tökéletesek. Nem, testvérek, itt mindenki egy. Miben egy? Abba, hogy kegyelemre szoruló bűnös. Aki a kegyelem után vágyakozik, és azt megragadja, és abból él. Ebbe vagyunk egyek, és ezért vagyunk egyek. Lehet, hogy két általános iskolánk van, vagy egy. És lehet, hogy egyetemi doktorok vagyunk, de mindegy. Ebből a szempontból teljesen mindegy. A bűnbocsánat közösségbe olt bennünket, a keresztény Anya Szent Egyházba. És végül, testvéreim, szálljatok még erre is egy pár percet, hogy a bűnbocsánat az Istennel való közösségünket, békességünket is biztosítja. Ezt hagytam a legvégére, ez a legfontosabb. Lehet, hogy éppen azért hagytam a végére, mert ez a legfontosabb. A bűnbocsánat által, testvérek, Isten elveszi, ami minket tőle elválaszt. És lehetővé teszi azt, hogy vele legyünk. Ezt más szóval úgy fejezik ki a Biblia, hogy örök életünk legyen, hogy üdvösségünk legyen. Az Istentől a bűn választ el. Amíg az ember és Isten közt ott állnak a bűnök, addig az ember a kárhozatban van, a pokolban van. Ezt a Biblia nem hagy kétséget, már a földi életében is a pokolban van, és ha elkározik, a pokolba kerül, onnan soha nem jön ki. És akinek az Isten elveszi a bűneit, és eltörli onnan, az már itt a földön a mennybe került, de ha meghal, ott is a mennybe, az Isten országába kerül, örökre, a teljes, maradéktalan boldogságba. Ez a bűnbocsánat, testvérek, ez az ajtó, ami visszavezet minket az Istennel való közösségbe. Jut eszembe a Bartóknak a kékszakállú hercegvár, ugye? Ott is ajtók nyílnak meg az emberek előtt, és akkor lát valamit a szereplő. És akkor kinyílik az utolsó ajtó. Ezek az ajtók ugye valahova vezetnek, mindegyik valamire rálátást biztosít. A bűnbocsánat, testvérek, az az ajtó, ami megnyílik előttünk, és látjuk Istent. Az Istennel való közösségbe való visszakerülésnek ez az egyetlen kizárólagos ajtaja, hogy így mondjam. Ez nincs más út oda. Csak a kegyelem, csak a bűnbocsánat. Ilyenkor, testvérek, amikor az ember a bűnbocsánatba hisz, akkor abba a szempillantásba, testvéreim, megszűnik a szívébe az Isten hiányának az érzése. Azt mondta Augustinus annak idején, hogy az Isten alakú űr van a szívünkben, és amíg meg nem találjuk Istent, vagy amíg Isten meg nem talál minket, addig egy iszonyú üresség van a lelkünkben, amit megpróbálhatunk betölteni pénzzel, vagy családdal, vagy munkával, vagy mit tudom én mivel, de nem lehet betölteni, mert pont olyan, mint a puzzle-ban, amikor egy darab hiányzik, és csak az illik oda a mi szívünkbe, és csak az élő Isten, a Biblia Istene Krisztusa illik bele ebbe a lukba. És amikor a bűnbocsánatot elhisszük, akkor visszatért az Isten oda, ahova való, a szívünk középpontjába, betöltötte az Isten alakú űrt. És testvéreim, az ilyen embereknek, testvérek, a szeretet utáni igénye is betelt. Emlékeztek, sokszor szoktam erről beszélni, hogy az embernek a legalapvetőbb vágya, hogy szeresse őt valaki. Ugye ez a szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. És az ember ezt nem kapja meg a földön, testvérek, senkitől nem kapjuk meg azt a tökéletes szeretetet, ami Istenben rejlik, aki maga a szeretet. Ugye ezt mondja Isten, Isten szeretet, mondja János apostol. És amikor mi Istenhez, nem csak arról van szó, hogy betölt ez az Isten alakú űr a szívünkben, hanem a szeretetet kaptuk meg, amelyre mindig vágytunk. Megismertük azt a szeretetet, amely minden értelmet felülmúl. Az legmagasabb rendű szeretetet, és véget ér az embernek a szeretet éhsége, ami arra visz minket, testvérek, hogy állandóan kolduljunk a többi emberektől, hogy valakit, mi kis szeretet morzsát dobáljanak nekünk. Már nem kell. Ha nem szeret senki igazán, de tudom, hogy szeret az Úr, akkor ki van elégítve az én szeretet éhsége. Akinek van istenetestvérek, annak van vonatkoztatási pontja az életébe. Figyeljétek meg, a mai embereknek nincs Isten, és ezért nem tudják, hogy mi a jó, mi az igaz, mi a helyes. Csak sodródnak ide-oda a sötétségbe. Azért írtam azt a verset annak a kis papírnak a hátuljára, mert erről szól. De akinek van Ura, van Krisztusa, van Istene, annak van vonatkoztatási pontja, mégpedig biztos vonatkoztatási pontja. Az megtudja utána, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen. Az nem egy ilyen sodródó ember, hanem jár egyenesen az útján, az élet útján. Kerüli azt, ami rossz, és törekszik arra, ami az Istennek tetsző jó. Bizonyítási pontja van, testvérek. Az ilyen embernek, akinek van Istene, annak célt kapott az élete. Olyan cél, a legmagasabb rendű célja, az egész mindenségnek Isten, testvérek. Istenért van a mindenség. Isten önmagára nézve teremtett mindent. És aki visszalépett az Istennel való közösségbe, annak cél, újra a legmagasabb rendű célja lett az életének. És értelme lett ezzel együtt az életének. Mert ha nincs célja, akkor értelmetlen. Ha van célja, akkor értelmes. A legmagasabb rendű cél, a legmagasabb rendű értelmet adja egy ember életének. Az én életem értelme, hogy Istenért éljek, Istennek éljek. A tietek is ez. Keressétek, amit akar, amit tetszik neki, és kerüljétek, amit nem tetszik neki, amit nem szeret. Így ebbe élve, testvérek, az ember nem érző értelmetlen az életem. Van értelme. Hát testvérek, óriási dolog ez, amikor az ember visszatér az élő Istennel való közösségbe, az Isten nélküliség nyomorúságából. És ebbe a közösségbe más kapu nincs. Nincs más kapu, testvérek. Egyedül a Jézus Krisztus véréért való bűnbocsánat. Nos, remélem, hogy sikerült ma érzékeltetnem veletek, hogy milyen csodálatos ez a kincs. Ez a bűnbocsánatnak a kincs. Hogy mennyi áldott következménye van annak az életünkben, hogyha hiszünk, ahogy mondjuk a hitvallásban, hogy hiszem a bűnök bocsánatát, az én bűneim bocsánatát is hiszem. Ha ezt elhittük, testvéreim, Istennek, akkor megértjük Dávid kiáltását. Megértjük, hogy mit mondott itt Dávid. Boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít. Boldog ember az, akinek bűne vétke megbocsáttatott. Ezt a boldogságot kívánom ma is magunknak, mindnyájatoknak. És beszéljetek erről boldog emberként másoknak is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a Szentírást. Köszönjük néked, hogy itt tájékoztatsz minket írásban is a kegyelemről, a megbocsátásodról, az evangélium örömhíréről, hogy Krisztusért bűneink akármilyen nagyok is megbocsáttattak. Köszönjük, hogy hallhatjuk ezt a jó hírt, és kérünk, hogy segíts bennünket, Urunk, hogy el is higgyük ezt. Elhiggyük ezt a csodálatos, felszabadító örömhírt, ezt a boldoggá tevő jó hírt. Köszönjük néked azt, hogy ennek elhívésével visszakerülünk a veled való közösségbe. Egy egészen más élet perspektívája nyílik meg előttünk, mint amit eddig éltünk. Köszönjük néked, hogy a lelkiismeretünk lecsendesedik, megváltozik az egész hangulatunk, az egész lelki diszpozíciónk. Köszönjük néked azt, hogy csodálatos változások történnek az emberi kapcsolatainkban is. Áldunk azért, mert a kegyelem, a bűnbocsánat hatalmas csodáját ma is szemlélhettük. Ó, segíts, hogy ne csak szemléljük, mint valami múzeumban, ahol nem érhetünk hozzá a legnagyobb kincsekhez, hanem megragadhassuk és a szívünkbe zárhassuk. Add, hogy hinni tudjunk a kegyelmedben, és így kezdjünk új életet veled. Köszönjük néked, hogy ma ezekre tanítottál minket, és áld és örvend a szívünk te benned. Köszönjük néked, hogy ilyen Istenünk van nekünk. Áldunk azért, mert rád bízhatjuk most magunkat, különösképpen is kérünk azokért, akik gyászoló szívvel jöttek ma közénk, vigasztald meg őket, akik elveszítették az édesanyját, a nagymamát, a dédit. Könyörülj meg és a te szereteteddel orvosold fájdalmukat, adj békességet ennek a családnak, minden tagjának. Köszönjük néked, hogy kérhetünk a kórházakban lévőkért, vagy otthon szenvedő testvéreinkért is. Légy gyógyítójuk, légy, aki megerősíted, megbátorítod őket lélekben. Add, hogy belé tudjanak hittel kapaszkodni, és te légy erőforrásuk a nehézségekben. Imádkozunk hozzád a gyerekekért, a fiatalokért, akik ide járnak a gyülekezetünkbe, hogy munkálkodj bennük is, hogy a kegyelemben híve veled kezdjenek új életet. Kérünk téged arra, hogy hirdettessék közöttünk is, és sok más helyen az országban a kegyelem evangéliuma. Ez a gyógyító, ez az Isten-ember kapcsolatot, ember-ember kapcsolatot, embernek önmagával való viszonyát gyógyító, hatalmas jó hír. Kérünk, hogy hadd ragyogjon világosan az evangélium. Imádkozunk népünkért, add meg, hogy minél több magyar ember hallja meg a tiszta evangéliumot, és higgyen abban. Könyörülj meg országunk vezetőin, hogy ők is hallják meg az ígét, és higgyenek te benned, s hozzád térve, rád figyelve igyekezzenek vezetni ezt a népet. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, és hordozz bennünket a te nagy szeretetedből továbbra is. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassátok meg. Először is együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Pénteken, június 3-án 11 órakor búcsúztunk az újszegedi római katolikus temetőben Házi Lászlóné, született Besenyei Klára református testvérünktől. 93 évesen szólította el teremtője, ami Urunk. Gyászolják fia és leánya, unokák, dédunokák. Urunk, békességét, vigasztalását kívánjuk az itt maradottaknak. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk. Kedden bibliaiskolánk lesz, Mikeás próféta és Náhum próféta könyvét tekintjük át röviden. Tehát Mikeás és Náhum a következő két kis próféta, akit meggondolunk, átgondolunk. Olvassák el a testvérek ezeket a könyveket. Hirdetem, hogy jövő vasárnap lesz a hittan évzárunk, egy pár perc lesz a gyülekezeti istentiszteletünk elején, úgy készüljünk erre az alkalomra. Végül annyit hirdetek, hogy a református szeretett szolgálat fölajánlotta, hogy almát oszt a gyülekezetekben, és jelen pillanatban úgy néz ki a dolog, hogy a hűtőházból hozzák ki most a hetekbe az almát, és szétosztják a gyülekezetekben azoknak, akik jelentkeznek rá. A ládába, az alma ládában van, és egy ládában van 14 kiló alma, 14-15 kiló alma. És egy család kettő ládával rendelhet. Hogyha valaki itt a gyülekezetbe szeretne kapni akár egy, akár két ládát, akkor kérem, hogy ahogy megy kifele, az iratterjesztésnél ott áll valaki, akinél föl lehet írni, hogy mit tudom én, Seprenyi család két láda. Tehát ennyi. És aztán majd valahogy eljuttatjuk ide Hódmezővásárhelyről ezt a mennyiséget, leszállítjuk ide, és innen lehet majd elvinni. Letesszük itt szépen a eresz alá, vagy hogy mondjuk itt a szín alá, és akkor onnan lehet majd elvinni ezeket a megrendelt ládákat. Tehát aki szeretne, kérem, hogy szóljon, iratkozzon föl, hogy le tudjam jelenteni. Holnap le kell jelentenem a szeretett szolgálatnál ezt a tényt, hogy mennyit vár az újszegedi gyülekezet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Ja, nem mondtam, bocsánat, nem kell fizetni semmit, tehát ingyen van az alma, teljesen. Bocsánat, ezt még. Nem kell itt hagyni, ilyen papírládákban van. Papírláda. Nem kell itt hagyni. További kérdés? Nincs. Köszönöm szépen.